Jézusnak az egész földi működése, az ő egész tanítása valamilyen módon mindig a szeretet kapcsolatokról szól. Jézus azért jött a világba, hogy két szinten próbálja meg a szeretet kapcsolatainkat rendbe tenni. Az első ilyen fontos szint nyilván az volt, hogy az atyával való kapcsolatát akarja az embernek rendbe tenni, hiszen az első bűntől kezdve és az azóta elkövetett hibák és bűnöknek a következtében az ember nem csak a saját életét rontotta el, hanem elrontja a kapcsolatát a szeretetnek a forrásával, az Istennel is. És Jézus ezért ezt a kapcsolatot akarja alapjaiban megváltoztatni, végig azon dolgozik, hogy megváltozzon bennünk az Istenről alkotott kép is, hiszen a Jézus előtti korban kialakult az Istenről egy olyan kép, hogy ő egy szigorú ítélő bíró, aki mindig csak azt lesi, hogy az ember mit hibáz el, mit ront el, és ezért büntetéseket szab ki. Jézus egész életével arra próbált rávilágítani, hogy az atya nem ilyen. Az atya egy irgalmas szívű, gondviselő atya, aki nem csak a jókat, hanem a hibákat elkövető embereket is szeretni akarja, és lehetőséget kínál mindig, hogy az atyával újra egy ilyen bensőséges szeretet kapcsolatot ápoljunk. Ennek a következményeképpen az ember és ember kapcsolatát is meg akarja változtatni Jézus, hogy ne egymás ellenségeiként éljünk, hanem egymásnak a szerető kapcsolataiban éljünk. És azt gondolom, hogy nem kell nagy elemzéseket végezni ahhoz, hogy érezzük magunkban és egymásban, hogy mindenki ugyanarra szeretetre vágyik. Nehéz teher, az ellenségeskedés, vagy az indulatok, vagy a gyűlölet, ennek a rossz emberi érzéseknek rengeteg következménye van. A régi világban is így volt, a mai világban is így van. Jézus egészen határozott és egészen különös vagy különleges dolgokat is mond ezekről a szeretett kapcsolatokról. Erről szól ez az evangéliumi szakasz is, amit Szent Lukács evangéliumában találhatunk. Jézus azt mondja a tanítványainak, amint akarjátok, hogy cselekedjenek veletek az emberek, ti is hasonlóképpen cselekedjetek velük. Ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, milyen jutalmat érdemeltek? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. És ha azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, milyen jutalmat érdemeltek? Hiszen a bűnösök is megteszik. És ha azoknak adtok kölcsön, akitől remélitek, hogy visszakapjátok, milyen jutalmat érdemeltek? Hiszen a bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza. Szeressétek tehát ellenségeiteket, tegyetek jót, és kölcsönözzetek, semmit vissza nem várva, így nagy lesz a jutalmatok, és a magasságbeli fiai lesztek, mert ő jóságos a hálátlanokhoz és a gonoszokhoz is. Legyetek tehát irgalmasok, mint a ti atyátok is irgalmas. Elég jól megszoktuk a világot, a világnak a működéseit, és a világnak, különösen az anyagi természetű világnak a dolgai úgy működnek, hogy az ember ad, a másik az nyilván kap, aztán ha eltelik egy kis idő, akkor majd a másik ad, és én kapok. Szóval ezzel az adok-kapok kapcsolatban éljük az életünket. Valamilyen módon az Isten arra küldetésre hívja meg az embereket, ezzel küldi őket a világba, hogy tegyenek hozzá valami különöset, vagy valami jót ehhez az adok-kapok kapcsolathoz. Amikor a teremtéskor az Isten megalkotta az értelmes embert, akkor ő is úgy adta át neki a világot, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok hatalmatok alá, azt a küldetést adja az Isten az embernek, hogy valamilyen módon növelje meg maga körül a világnak azokat a részeit, amelyek nem anyagi természetű dolgok, hanem sokkal inkább a léleknek a mélyén történnek, hiszen tudjuk, hogy igazából minden jó emberi élet és minden boldogságnak az az alapja, hogy az ember valamilyen lelki érzéssel veszi körül a másik embert. Lehet nagyon sok fizikai, világból származó, testből származó öröme az embernek, de a hosszú távú és a boldogító kapcsolataink, azok mindig valamilyen szeretett kapcsolatból származnak. Ha megnézzük az anyagi világot, akkor úgy gondolom, hogy ez a mai anyagi természetű világ, ez molekulára pont annyi ez a világ, mint amennyi volt a teremtés idején. Az embernek az okossága, a tudásnak és a tudománynak a haladása nagyon sok dolgot létrehoz. Ügyesen válogatja össze a világból azokat az anyagokat, amelyekből zseniális dolgokat vagyunk képesek művelni, De akármilyen zseniális egy technikai eszköz, ugye látjuk, hogy mekkora forradalmat élt meg az elmúlt néhány évben, vagy csak én, vagy évtizedben a technikai tudás, de bármilyen zseniális egy technikai berendezés, az mindig csak a világ meglevő anyagainak az okos ember által történő összeválogatásából és azok összeállításából származik. Anyagi természetű dolgokat az ember nem tud létrehozni. A teremtés és az alkotás között lényeges különbség van. A teremtő az Isten, az alkotó az ember. A teremtő Isten azért teremtő, mert ő nyersanyag és minta nélkül tud létrehozni valamit ebből a világból. Az ember erre képtelen, hogy nyersanyagból, minta nélkül, nyersanyag nélkül valamit létrehozzon, erre az ember alkalmatlan. Arra viszont nagyon alkalmas, hogy ő ezeket a dolgokat, a meglévő dolgokat ügyesen válogassa össze, ügyesen állítsa össze, és ebből zseniális dolgok születnek. Az egész világnak az építkezései, a berendezései, a technikai dolgok, ez mind a világ ügyes összeválogatása, ebben zseniális az ember. Tehát ez alkotás. A teremtő az a semmiből, ezt mondjuk, hogy a semmiből, de hát nyersanyag és minta nélkül, az alkotó pedig a meglévő dolgoknak az összeállításából. Az a kérdés, hogyha tényleg arra hív bennünket az Isten, hogy hozzátegyünk valamit ehhez a világhoz, akkor vajon mit tehetünk hozzá? Úgy gondolom, hogy azokat az dolgokat tudja az ember hozzátenni ehhez a világhoz, ami azért mindenképpen életszerűvé és boldogítóvá teszi még az anyagi természeti világot is. Azt teheti hozzá az ember, hogy a lelkének a jóságából előhoz olyan dolgokat, amelyek elsősorban nem testi vagy anyagi természetűek, de mégis az embert valamilyen módon boldogabbá teszik. Ugye nem kell részletekbe mennünk, hogyha azt mondjuk, hogy minden ember valamilyen módon a szeretetre vágyik. És ennek a szeretetnek a lelki természetűsége az minden emberhez elérhet, és ez valóban egy kicsit többletet ad hozzá a világhoz. Nem anyagi többletet, de olyan többletet ad hozzá a világhoz, amely alapján sokkal jobban élhetünk ezen a világon. Most már több mint 7 milliárdan élünk ezen a Földön, és nagyon különbözőek vagyunk. Az ember különböző alkatilag is, ha bejárnám az egész világot, és minden embernek a szemébe néznék, akkor is azt érezném, hogy én nem ilyen vagyok. Az Isten végtelen kreativitása az, hogy 7 milliárd embert, akit embernek lehet nevezni, hív elő és tart létben ebben a világban, és mindenki más különböző. De bármennyi legyen közöttünk a különbözőség, bárhol élünk ez a világon, bármilyen a vallásunk, alapvetően az embernek az a vágya, hogy ő egy szeretett ember legyen. Ezt adhatjuk, és ezt kaphatjuk úgy emberektől, és kapjuk persze az Istentől is, hogy ez minőségileg jobbá teszi az életünket ezen a világon. Én azt gondolom, hogy Jézus ezért beszél egész életében a szeretetről, és ezért teszi a szeretetnek a cselekedeteit, mert tudja, hogy az igazából az embernek erre van szüksége. Amikor Jézus véghez viszi az üdvösségnek a történetét ebben a világban, és amikor készül elmenni vissza az atyához, akkor ezt a küldetést adja a tanítványainak, hogy menjetek el az egész világra, és tegyetek tanítványommá minden népet. Minden népet. Jézusnak az evangéliuma mindenkihez szól. Attól függetlenül, hogy melyik történelmi korban él, hogy melyik földrészen él, hogy milyen színű a bőre, hogy vagy éppen most még milyen az ő vallásossága. Jézus azt akarja, hogy mindenkihez eljusson az a szeretet, amelyet ő hirdet az Atya nevében, az a szeretet, amit ő megpecsétel a kereszt halálával. Jézus azt mondja, hogy senkinek nincsen nagyobb szeretete annál, mint aki az életét adja a barátaiért. És Jézus az életét adta. Azért, hogy megmutassa nekünk, hogy milyen az a szeretet, amely nem számítja ki, ami nem az alapján, a mechanizmus alapján él, hogy adok és kapok. Jézus azt mondja, hogy ezt mindenféle pogány mindenki megteszi egymással, ha azt reméli, hogy visszakapja. Ha az ember igazából szeret, akkor nem arra számít, hogy ő ezt visszakapja. A szeretetnek a csúcsa az, amit Jézus úgy mond, hogy szeressétek ellenségeiteket. Jézus nem volt ostoba, ő nagyon jól tudja, hogy valószínűleg a legnagyobb barátságaink és a szeretett kapcsolataink azok nem az ellenségekből születnek. Ez a világ történelmében is nagyon ritka, hogy valaki, aki valaha ellensége volt a másiknak, az szövetségeket köthet, de szeretett kapcsolatban valószínűleg nem lép. De odáig el lehet jutni, ezt Jézus komolyan gondolja, hogy legalább arra szintre eljussak, hogy nem gyűlölök senkit. Tehát az indulatnak, az agressziónak, az emberi kapcsolatokban, nyilván az Istennel való kapcsolatban sem, egyszerűen nincs helye. Ez mindig csak rombol, és mindig elvesz valamit abból a világból, amelyet Isten jónak, szépnek, szeretettel telének alkotott. Tehát ennek így az indulatnak nem igazán van helye. Az ellenség szeretet, az egy nagyon nehezen megélhető lelkiállapot. Ugye, amikor Krisztus a világban jön, akkora az a 10 parancs, amit kapott az emberiség ahhoz, hogy tudja, hogy mik az életnek a szabályai, ez nagyon sok alakuláson ment keresztül. A parancs nem változik meg, csak a parancsnak az értelmezése nagyon sokféle sérülést szenvedett. Ugye az Ószövetség népe Krisztus korája előtt több mint 700 éven keresztül mindig leigázott nép volt. Mindig jöttek idegen hatalmak, mindenkinek kellett az a vékony, keskeny, hosszú ország, ami a tengerpartot birtokolta, mert mindenkinek kellett, hogy ott be tudja hajózni az áruit, a kereskedőknek ez kellett, hogy a hadseregek könnyen hajóra tudjanak szállni. Sokféle igény támadt a világban, és mindenkinek kellett ez az ország, és így 700 éven keresztül mindig leigázott nép voltak. Jöttek először a szírek, jöttek az asszírek, jöttek a babiloniak, jöttek a perzsák, jöttek a görögök, jöttek az egyiptomiak, jöttek a rómaiak, mindenki egymástól vették át, és mindig leigázott nép voltak. Az a nép, amelynek Isten jólétet, boldogulást hirdetett, ezért hozta ki őket Egyiptomból, ezért vezette őket erre a földterületre, egy édeni élet. Ugye az édenkertben az embernek csak ki kellett nyújtani a kezét, és mindent megtalált, ami kellett neki a nyugodt és komfortos élethez, onnantól kezdve az embernek mindig küzdenie kellett. És ebből a küszködő állapotból, ami Egyiptomban volt ennek a népnek a sorsa, hozza ki őket az Isten, és vezeti egy olyan országba, ahol igazából sivatag-sivatag mellett áll. Itt nem a termésnek a bőségéből, meg nem a gazdag állatvilágból, nem ebből szerezték a megélhetésüket. Abból szerezték, hogy Isten azt a részt adta nekik a világból, ahol ülhetnek a tengerparton, és az átmenő emberektől, kereskedőktől, vagy hadseregtől fölvehetik a vámot az ország használatának a fejében. Megtette volna egy kereskedő, hogy kerül 200 kilométert a sivatagban, és úgy hajózik be, de azért ismerjük ezeket a viszonyokat, hogy mennyi idő, mennyi energia, mennyi fáradtság az, hogy az ember a sivatagban vándoroljon. Így inkább ezen a keskeny országon keresztül haladtak, és megkapták ezért a vámot, ebből a kényelmes életet. De mert 700 évi leigázás volt, és 700 év szenvedés volt az idegen hatalmak alatt, Jézus korában a rómaiaknak a hatalma alatt, ezért a 10 parancsnak olyan alakulása történt, hogy az a törvény, hogy szeress fel a barátodat, mint önmagadat, ez Krisztus korában már úgy hangzik ez a törvény, hogy szeresd fel a barátodat és gyűlöld ellenségedet. Ha valamit nem akart az Isten ebben a világban, akkor gyűlöletet biztos nem akart. Ez a történelmi szenvedésből származik ez a kiegészítése a törvénynek. Ezt a mi életünkben, amikor Jézus jön és meg akarja tisztítani a törvényt ezektől az elhajlásoktól, akkor ő ennek ellenében azt mondja, hogy szeressétek ellenségeiteket. Hát úgy gondolom, hogy akik évszázadokon keresztül az ellenség gyűlöletének a törvényében éltek, azok nagyon nehezen értik azt, hogy hogy mondhatja Jézus, ha ő tényleg az Istentől jön, aki a választott népet előhívta, aki a választott népnek ezt a világot adta, ezt az országot adta. Hogy mondhat ilyet Jézus, hogy szeressétek ellenségeiteket? Azt gondolom, hogy az embernek a saját lelki életéből maga az indulat és a gyűlölet rengeteg erőt elvesz. Az embernek van egy bizonyos mennyiségű lelki, pszichikai ereje, energiája, és ezt használhatja föl ahhoz, hogy anyagi természetünk túli dolgokat előhozzon ebből a saját lelki erejéből. Ha ennek egy jelentős részét az ember elveszíti az indulatosság meg a gyűlöletnek a lelkében, akkor a meghatározott mennyiségű lelki energiájából kevesebb marad arra, hogy szeressen. Már pedig az ember önmaga is, meg a másik ember is arra számít, és abból boldog, hogyha az ember ezt a szeretetet tudja adni, és ezt a szeretetet tudja befogadni. És ezért mondja, hogy veszítsétek el az indulatosságnak, az ellenségeskedésnek a lelkét, mert elveszi a jó erőiteket, kevesebb erőtök marad szeretni. A világ mindig akkor sérült, az egész történelemben mindig akkor sérült, amikor egy ember vagy egyes ember csoportok hagyták magukban eluralkodni a gyűlöletnek és az indulatnak a lelkét. És ebből sérül az ember, sérül a világ, sérülnek a közösségek, sérülnek a családok is. Azt gondolom, hogy minél többet befogadunk Istennek a kegyelméből, annál inkább tudjuk kiűzni magunkból az indulat és az agresszió, meg az ellenségeskedésnek a lelkét, és így több erőnk marad arra, hogy szeretett kapcsolatokat építsünk és ápoljunk. Úgy gondolom, hogy aki úgy ad valakinek, hogy nem kapja vissza, az ad a legtöbbet. Ugye ajándékokat is adunk egymásnak mindenféle alkalmakkor, karácsonykor, névnapokon, születésnapokon, mindig ajándékokat adunk a másiknak, de az igazán szerető ember nem azért ad ajándékot, mert arra számít, hogy majd egyszer ő is visszakapja. Azért adjuk az ajándékainkat, mert ki akarjuk mutatni a feltétel nélküli szeretetünket. Az embernek az a baja, a szeretet kapcsolatait is megterheli, hogy mindig valamilyen módon viszonzást vár. Az igazán szerető ember az nem azért ad, hogy visszakapjon, hanem azért, mert a szeretett embernek akar örömet kifejezni. Ez az igazi ajándékozás. Ugye a világ így működik, adok és kapok. Ezzel kezdtük az elején. Az igazi szeretett kapcsolatokban ez nem így működik. Ezért gondoljuk bele, hogy egy gyermek mire felnő, hogy mennyi szeretetet kaphat a szüleitől. Egészen a megfoganásától kezdve, a születésénél, a csecsemőkorában. Mennyiféle törődést, mennyiféle feltétel nélkül. Ugye az ember a 2-3 hónapos vagy az 1-2 éves gyerekét nem azért szereti, mert a gyerek ezt vissza tudja adni. A gyerek ezt nem tudja visszaadni. És egészen, amíg fölnevelkedik az ember, a szülőnek a gyermek iránti szeretetből rengeteg ötlete van, rengeteg mindent megtesz szívesen, úgyhogy nem várja vissza. A gyerekek legfeljebb majd a saját gyerekeiknek tudják továbbadni azt a szeretetet, amit a szüleiktől kaptak. Ez az önmagáért, a szeretetért való áldozatosság, amit a szülők bemutatnak. Ez mutatja meg, hogy az ember igazából mire képes. Azon túl, hogy fölnevelem a gyermekeimet testileg, azon kívül fölnevelem őket érzelmileg, fölnevelem őket lelkileg. És ez mind olyan dolog, amit én hozzá tudok tenni az Isten által megalkotott világhoz. A nagy nehézségünk a szeretett kapcsolatainkban, ez talán az ötletszegénység. Az ember szívesen tenné a szeretetnek a jelzéseit, meg a cselekedeteit, csak sokszor nem látjuk meg a helyzeteket, sokszor nem tudjuk, hogy igazából mit tegyünk, hogy a másik ember tényleg érezze az én szeretetemet. Jézus egy kiváló pedagógus volt, aki azt mondja ebben a történetben, ebben a tanításában, hogy úgy bánjatok az emberekkel, ahogy szeretnétek, hogy veletek bánjanak. Azt mondja nekünk Krisztus, hogy nyugodtan csukd be egy kicsit a szemedet, és gondold végig. Gondolj nyugodtan azokra a dolgokra, amelyeket te szeretnél megkapni emberektől. Hogy miket tehetnének veled. Hogy mennyire ott lehetnének, amikor megrogyik valahogy érzelmileg az életed. Hogy mennyire lennének vigasztalóak, mennyire segítenék azt, hogy te neked a szegénység sose legyen osztályrészed. Hogy mennyire megértőek lennének, mennyire megbocsátóak lennének, hogyha hibázol. Az ember becsukja a szemét, és tudnánk sorolni azokat a dolgokat, amelyet a többi ember megtehetne azért, hogy nekem egy kicsit jobb életem legyen. Jézus azt mondja, hogy gondolj először nyugodtan magadra. Egy kicsit az elején legyél önző. Gondold át, hogy mi mindent szeretnél kapni az emberektől ahhoz, hogy neked jobb életed legyen. És akkor azt mondja Jézus, hogy na akkor most nyisd ki a szemed, és amit te végig gondoltál magadban, hogy neked miket tehetnének az emberek, hogy jobb életed legyen, ezeket tedd te is velük. Mert a másik ember ugyanezeket szeretné. Ugyanazokat szeretné, amit te szeretnél magadnak, és hogyha te magadban fel tudod sorolni, és felismered, hogy miket tehetne a világ veled, hogy jobb életed legyen, csak ezeket a dolgokat kell tenni. Ezek adják az ötleteket. Az ember magából tudja előhozni az ötleteket, amelyek alapján a másik ember életét valóban egy kicsit jobbá teheti. Az ember arra számít, hogy hát majd mások. Hogy majd mások egy kicsit jobban szeretnek, hogy majd mások megoldják a világban az indulatosságból, meg az agresszióból származó bajokat, hogy majd mások. Én itt vagyok, egy kicsi ember vagyok, a 7 milliárdból egy vagyok, mit tehetnék én hozzá ehhez a világhoz? A világ nagy folyamatait nem én indítom el, nem én szabályozom. Az ember belesodródik egy nemzetnek az oldalán konfliktusukba. Hát azt gondolom, hogy a második világháborúban, amikor 50 millió ember belehalt egy embernek az őrületébe, akkor se a támadó, se a védő katonák, ezek nem szívesen mentek, nem szívesen haltak meg a fronton. belekényszerítették őket ezekbe a rossz folyamatokba, és óriási veszteségeket szenvedtek ők is, meg az ott maradt családok is, meg mindenki. Meg kell próbálni az indulatosság lelkét kiszorítani a saját életünkből, hogy ezek a sérülések ne jöjjenek elő, és a saját érzéseimből, a vágyaimból tanulhatom meg azokat az ötleteket, ahogy mások felé gesztikulálhatom, hogy milyen az, amikor én viszonzás nélkül szeretlek, és milyen viszonzás nélkül szeret bennünket az Isten. Mindenkinek kell egy minta. Az ember talán önmagának nem elég minta, de az, hogy Isten hogy szerette ezt a világot, hogy hozta elő a teremtésben a semmiből, hogy hogyan próbált szövetségeket kötni azért az emberrel, hogy mindig biztosítsa az embernek a gondoskodásnak az örömét, hogy mindig megadott mindent, ami az embernek lehetőségeket adott arra, hogy boldogan éljen, ha ezt a mintát követjük, akkor valószínűleg mi is tudnánk ennek a mintának a folyamányaképpen, meg egy kicsit az önmagunkból születő vágyak alapjaképpen, mi is tudnánk jót tenni ezzel a világgal. Azt gondolom, hogy az emberiségnek van egy kollektív tévedése, egy ilyen közös tévedése a szeretetről. Azt gondoljuk, hogy a szeretet kapcsolatok azok maguktól születnek, és maguktól élnek. Így gondoljuk a házasságról is, hogy az ember a maga érzelmi élete fölött csak nagyon nehezen tud uralkodni. Az, hogy kivel szemben születik meg a szeretet, vagy a szerelem lelke, vagy kivel szemben lesz az indulat lelke, nagyon nehezen tudjuk ezt szabályozni. Ha megnézzük a 10 parancsnoknak az első parancsát, akkor azt mondja nekünk az Isten, hogy szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkádből és teljes elmédből. A teljes elmédből, az okosságodból. Tehát a szeretetnek a lelkét azt igenis akarni kell, és ha az ember gondolkodik azon, hogy ne csak az érzelmek diktálják és szabják meg a szeretetemet, hanem ha gondolkodom azon, hogy mit szeretnék, és mit szeretne a másik ember, akkor ebből a gondolkodásból megszületnek olyan felismerések és olyan ötletek is, amelyek elérik a másik embert. De ez nem csak önmagától működik. Ugye ma Magyarországon, de a világban is így van ez, katasztrofális a házasság és a válási statisztika. Ma Magyarországon minden 3 megkötött házasságból 2 elválással végződik. És valószínűleg ennek az egyik súlyos oka az, hogy az ember úgy gondolkodik, hogy a szeretetről és a szerelemről, a házastársi szeretetről is, hogy ez egyszer megszületik, egy darabig él, önmagától születik és önmagától él, és hogyha meghal, akkor nekünk már nincs mit keresnünk egymás mellett. Ez a szeretetnek vagy a szerelemnek a halála. A kérdés, hogy miért hal meg a szeretet? Mert az ember azt gondolja, és rosszul gondolja, hogy a szerelmek önmaguktól fogannak, önmaguktól élnek, és ameddig élnek, addig élnek, ha meg meghalnak, akkor már nincs mit tennünk. Az ember a maga okosságát, a maga eszét is azért kapja az Istentől, és ezért szól így a parancs, hogy teljes elmédből is szeress. Egy kapcsolatnak az elején az embernek kapásból születnek azok az ötletei, ahogy gesztikulálhatom egy másik ember felé, hogy én szeretlek téged. Ahogy rád nézek, ahogy megfogom a kezed, ahogy megölellek vagy megcsókollak, az embernek számtalan ötlete van. Számtalan apró kedvességet tud bemutatni, mert így működik benne, lobog benne az érzés, hogy én szeretlek téged. Csak az embernek a legnagyobb ellensége ugye a megszokás. És életünknek a legjobb dolgait, a legjobb szeretet kapcsolatot is megszokjuk. Megszokjuk, hogy ez nekünk van. És a megszokott dolgokkal nem törődünk annyit. Egy idő után az érzelmi életünket ezzel az akarattal is ki kell egészíteni. Szeresd a magadat, és szeresd a másikat teljes elmédből. Az elme az én eszem. Hogy ismerem magam, hogy tudom, hogy én megszokom az életem legjobb dolgait is. És mivel küzdeni akarok a megszokás ellen, küzdeni akarok azért, hogy nekem életen keresztül boldogító legyen egy szeretett kapcsolatom, akkor felhasználom az én tehetségemet, az eszemet, az okosságomat, és ami az elején önmagától született ötletekként jelentek meg, azt nekem most már meg kell gondolni, de meg tudom gondolni. És el tudom mondani magamnak is, meg el tudom mondani a másiknak is, hogy én milyen érzéseket hordozok, és meg tudom mutatni a bennem érzelmi szinten működő szeretetet tettekkel, gesztusokkal, ölelésekkel, kézfogásokkal. Egy szeretetben megsérült ember számára elemi szükség van arra, hogy ő azt érezze, hogy van a világon valaki, aki őt azért szereti. Egy beteg ember, amikor kórházi ágyon van, már nem arra számít, hogy majd odahordják neki a világ összes javait. Ő arra számít, hogy azok az emberek, akiket talán ő éppen fölnevelt, vagy egész életében valamilyen módon segített, azok majd talán odajönnek, és legalább a magányosság érzését el tudják venni. Mert odaülnek a beteg ágyamra, vagy a beteg ágyam mellé, és egyszerűen ott vannak jelen velem. A szeretetnek a cselekedetei nem mindig óriási tetteket követelnek, hanem a legegyszerűbb dolgokat követelik. Hogy én bele tudjak érezni egy másik embernek az élethelyzetébe. És hogyha már én azt érzem, hogy valaki érzi az én életemnek az örömeit is, de érzi az én életemnek a súlyát és a terheit is, már hogy nem vagyok egyedül magamban ezekkel az érzésekkel, önmagában rengeteget jelent. Úgy érzem, hogy még most is van értelme az életemnek. Hogyha senki nem teszi ezt velem, mert éppen hagyja, hogy az érzések elmúljanak, ha az okosságát nem használja, és senki nem teszi ezt velem, akkor vagyok igazából magányos, és megy tönkre lassan az életem. Hát Jézus ezt mondja ezekről a szeretet kapcsolatokról. Egy nagyon fontos kiegészítést tesz a végén. Azt mondja, hogy legyetek irgalmasok, mint ahogy a ti atyátok is irgalmas. Ez a világ nem nagyon ismeri az irgalmasságot. Teljesítesz, megjutalmazunk, megdicsérünk, ha hibázol, akkor megbüntetünk. Így működik ez a világ. Az Isten azt mondja, hogy hibázol, és nem büntetlek meg. Ahogy az atya irgalmas, így kellene irgalmasnak lenni egymás felé. Ugye a mitológiában az igazságosság istennője Justícia, ismerjük az ő szobrát, a kezében egy mérleg van, a mérlegnek két serpenője van, az egyikben van a törvény, a másikban a cselekedet van. Ha a törvény javára billen el, akkor jó ember vagy, ha a te hibád alapján billen el, akkor te egy rossz ember vagy. És azért, hogy ez igazságos legyen az ítélet, ez az Justícia szobrának a szeme be van kötve. Nem vagyunk részrehajlóak. Csak a törvény van, meg a cselekedet, és minden cselekedetet a törvénynek a viszonylatában vizsgálunk meg, vagy jutalom jár, vagy büntetés jár. Azt mondhatnánk, hogy Jézus is így működik. Ő is azt mondja, hogy itt van a törvény, megtisztítja, megújítja azokat a törvényeket, amelyet az Ószövetség idején az Isten adott az ember számára, és azt mondja, ez a törvény. És a törvény viszonylatában te jó dolgokat tesz, akkor jó ember vagy, ha hibákat, bűnöket követsz, akkor meg rossz ember vagy. Ugyanazt teszi Jézus? Egy nagy különbség van, hogy Jézusnak a szeme nincs bekötve. Akkor is, ha a törvény és a cselekedet áll egymás mellett, Jézusnak akkor is nyitva van a szeme. És amikor azt látja, hogy egy ember az elhibázott cselekedete alapján igazából a törvény szerint büntetést kapna, ő akkor is tud irgalmasságot gyakorolni, és azt mondja, hogy amnesztiát kapsz. Azért, mert én szeretlek téged, mert a te életed, bár most hibáztál, nekem ugyanolyan fontos, és lehetőséget ad arra, hogy az életedet kivezesd ebből az elromlott állapotból. Az irgalmasság. Ha valami nagyon fontos nekünk a minket szerető Istenben, az irgalmasságnak a lelke. Ha mindig úgy bánt volna velünk az Isten, ahogy érdemelnénk, hol lennénk ma már? De az Isten irgalmas velem, és mert irgalmas velem, ezért is igyekszem irgalmasnak lenni a többi emberrel. Az irgalmasságból szerezzük a legnagyobb szeretet élményeinket. Hogy haragudhatna rám, de nem teszi, mert szeret engem. Hát adja Isten, hogy el tudjuk fogadni Istennek az irgalmas lelkét, ami irányunkban működik, és ezt tovább tudjuk adni embereknek, hogy általunk, a mi szeretetünkből és irgalmasságunkból is jobb lehessen ez a világ.
Amikor elindul a kereszténység, akkor 300-as években vagyunk, aranyszájú Szent János, konstantinápolyi püspöke, akinek a miséjére járt a császár és a császárné és az egész elit, akkor aranyszájú János elkezd arról beszélni a szülőknek, hogy ugye nem gondoljátok, hogy a gyereknevelésben elég, hogyha színházakban járnak a gyerekeitek, és ott a lenge színésznőket látják finom sejembe öltözve, ugye nem gondoljátok, hogy a gyerekneveléshez ez elég. Ugye nem gondoljátok, hogy elég, hogyha a fiaitok véres játékokra járnak, gladiátor játékokra, meg meg ilyen véres küzdelmekre, ugye nem gondoljátok, hogy a gyerekeitek neveléséhez ez elég, és ez jót tesz, és ugye nem gondoljátok, hogy elég, hogyha csak pogány tudósok tudományán nőnek föl a gyermekeitek. Tehát Aranyszájú János korát megelőzően a 300-as években még nem is létezett pedagógia tudománya, elkezdett arról beszélni, hogy mennyire fontos a nevelés is. Elkezdte a keresztény szülőknek azt mondani, hogy szülőnek lenni az a ti papi hivatásotok. Hogy mindenki a keresztség által pap. A világ természetesebb dolga, mondja Sméman atya, hogy mindenki pap. A saját életét, szolgálatát, keresztjeit mindenki papként viseli és mutatja be a Nagyistennek, és hogy a gyermekeitekért ti papként vagytok felelősek. Ez egy kitüntető feladat. Aranyszájú János azt mondja, a férfiak legfontosabb dolga, hogy a gyerekeik meglegyenek nevelve. Aztán beszél arról, hogy aki nem neveli meg a gyermekeit, az rosszabb, mint a gyerekgyilkos, mert a gyerekgyilkos csak a testet öli meg, de ő testestől, lelkestől romlásba taszítja a gyereket. Így Aranyszájú János elkezd arról beszélni, hogy nekünk mennyire fontos az, hogy a gyerekeink egy milyen légkörben élnek, milyen hatás éri őket, csak a színésznők, csak a véres játékok, tetszenek áthallani ma? A pornográfia, az erőszakos filmek, ez a liberalizmus, csak ezt ömlik a gyerekeinkre? És elkezd Aranyszájú János arról beszélni, hogy árral szemben nem lehet élni. Tehát a kereszténységnek nem csak az a dolga, hogy bocsánat, négy szem közt lelkeket vezetünk, meg gyóntatgatunk, a te kis szíved legyen rendben, a környező világ pedig rendetlen. Tehát a struktúrák, a jogalkotás, a kultúra, a média, ha mind ellenünk van, árral szemben nem lehet élni. Tehát a kereszténységnek nagyon oda van dobva a labda, hogy nem annyi a kereszténység, hogy a belső kis világodban rend legyen, hanem morálisan neked az is a felelősséged, hogy a körülményeket úgy igazgasd, hogy a körülmények kedvezzenek a haladásnak. És akkor azt kell mondanom Aranyszájú János szellemében, hogy szövetségeseket keresünk, akik segítenek olyan légkört kialakítani, ha most a gyereknevelésről beszélünk, ami kedvez a keresztény gyereknevelésnek. Három szövetséges hadd említsek meg, az egyik a Tudósok Szövetsége. Ebben az LMBTQ vitában rendkívül hiányoljuk a tudományos kutatásokat. Sokkal több statisztikát szeretnénk látni, hogy mi van azokkal a gyerekekkel, akiket 8 évesen hormonkezelésnek vetettek alá. A tudománytól várunk sokkal többet ezen a területen. De hát azt mondták nekem is pszichológusok, hogy ebben a témában megszólalni azt jelenti, hogy céltáblává teszed ki magad. Szóval nekünk fontosak a tudósok, merjenek kiállni. Fontos a jogalkotás. Igenis, amikor a puszta erkölcs, a belső jó, az már kevés, akkor kell a jog. És nagyon fontos, hogy belülről és kívülről is próbálunk kedvező körülményeket teremteni a jó gyerekneveléshez. És nagyon fontos a kultúra. Nem kell, hogy keresztény legyen az a keresztény nevű legyen az a kultúra, de hölgyek, urak, kinek érdeke az, hogy ömlik ma a családokra egy olyan kultúra, amiben a homoszexualitást mindig jó fejűnek tüntetik föl, azok mindig kedves emberek, és ezek ömlenek a gyerekeinkre, és ezeket a filmeket importáljuk. Ez kinek az érdeke, hogy miért nem családbarát lengyel meg olasz filmeket látunk, miért ez ömlik? Tehát a média, ha az ellenfelünk, árral szemben nehéz lesz élni. Tehát az egyház azt mondja, szövetségeseket keresünk mindenkiben, aki segít, hogy ne árral szemben kelljen élni. Azt mondja a II. Vatikáni zsinat, hogy a szülőség az isteni hivatás. A házastársak az emberi élet továbbadásának és fölnevelésének feladatában, amit sajátos hivatásnak kell tekinteni, a Teremtő Isten szeretetének munkatársaiként, mint egy tolmácsaiként ismerik meg magukat. Feladatuk tehát emberi és keresztény felelősséggel töltsék be. Isten iránt tanulékony tisztelettel, közös tervezéssel és igyekezettel alakítsák ki magukban a helyes erkölcsi ítéletet. Szülőnek lenni isteni hivatás. És amire az egyház azt mondja, hogy az isteni hivatás, azon mi nem változhatunk. Például ilyen, hogy a házasság az egy férfi, egy nő szeretett teljes szövetsége. Az egyház jogban, a dogmatikában, a keresztény tanításban ezt mindenütt rögzítjük, hogy az egy férfi, egy nő szeretett teljes szövetsége az isteni alapítású. Ezen mi nem változtathatunk. Ezt mi csak képviselhetjük, magyarázhatjuk, támogathatjuk, de ezen mi nem változtathatunk. Ugyanígy a szülői nevelés isteni jog. Hogy ők a Teremtő Istennek lesznek a munkatársai, amikor gyermekeknek adnak életet. Második János Pál pápa proféta volt, nem kell mondanok. Olyan dolgokat mondott ki, és megoldásokat is, hogy ma is csak kapkodjuk a fejünket, hogy az öreg Szent Atya már akkor látta. 30 évvel ezelőtt elkezdett arról beszélni, hogy a nemi nevelést, amely a szülők elsődleges joga és kötelessége, mind otthon, mind az általuk kiválasztott és ellenőrzött iskolákban az ő gondos irányításuk alatt kell végezni. Az iskola ugyanolyan szellemben neveljen, mint a szülő. A szülőket Isten állította első és fő nevelővé, ezt a jogot nem lehet elidegeníteni tőlük. Mivel indokolja a Szentatya? Ezzel a tömör mondattal, nagyon szeretem ezt a mondatot, nevelők, mert szülők. A szülés az nem azt jelenti csak, hogy biológiailag megszüljük azt a gyereket, bocsánat, nem tenyészállatok vagyunk, hanem hogy a gyermeket lelkileg is meg kell szülni, nevelést is kell neki adni. Tehát embert hozunk a világra, és az nem ér véget a szülés pillanatával, hanem az a folyamat az még tart. És azt mondja a Szentatya, gyönyörűen ír erről a családokhoz írt levelében 94-ben, hogy a szülők részt vesznek abban az ajándékozásban, hogy az a gyermek, akinek életet adunk, az még nem volt. Hogy folytatódik általam a teremtés. Csodaszép dolog. A szülők az ajándékozásban részt vesznek. Egymásnak ajándékozzák magukat, közös lesz az életük, és ketten ajándékoznak új életet. Az ajándékozás misztériumában a szülők részt vesznek, és nem csak az ajándékozásban, hanem az összes teherben, aki gyerekeket nevel, az jól tudja, terheket jelent. Na most a nevelés nem úgy néz ki, hogy nem veszek részt sem az életadás ajándékozásában, sem az életadás terheiben, csak ott van az a 6 éves gyerek, és én szeretném őt LMBTQ szellembe nevelni. Az a bajunk, hogy nem vesznek részt sem az életadásban, sem a terhekben, de jogot éreznek arra, hogy neveljenek. Annak jár a nevelés joga, aki az ajándékozás misztériumában és a terhekben is részt vesz.
Felnőtteknek szóló katekézist hallottak görög katolikus atyákkal.